Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, amelyben ma két nem tag lesz a vendégem, a beszélgető partnerem, Kócián Péter vagyok. Nyírő András, akit megkérek, hogy bukjon rá a mikrofonra, mert olyan
itt vagyok, szia.
Nagyon zseniálisan csinálja, mert nagyon érzékeny mikrofonról van szó, amelyben pont bele kell beszélni, és Gábor, te készen vagy, ő is készen van, úgyhogy Miklősi Gábor a másik vendégem. Szia, Gábor! Ez egy nagyon komoly műsor, ahol Magyarország nagyon komoly közéleti dolgait meséljük el és beszéljük meg. Azonban szeretném veletek megosztani egy élményemet. Ma mondta az, ahogy kint beszélgettünk, Nyírő András mondta azt, hogy most volt egy javaslat, amiben Orbán Viktor egyetértett Gyurcsány Ferenccel, vagy Gyurcsány Ferenc Orbán Viktorra, Gyurcsány Ferenc, hogy volt? Hogy
szerették egymást.
Szerették egymást, igen. Ez annyira megragadta a figyelmemet, hogy gondoltam, hogy megkeresem, és rámentem az egyik ilyen hírgyűjtő portálra, ahol mindenféle össze van gyűjtve, de az az igazság, hogy az a hír, hogy Ördög Nóra valahogy fityet hány a sorsnak és megesküszik, valami Sóbert Norbinak már csak 3 év van hátra, ezek a hírek föltartottak közben, és inkább ezeket olvastam el, úgyhogy egyelőre keresem az Orbán és Gyurcsány egyetértéséről szóló hírt. De viszont miután én egy komoly hírfogyasztó vagyok, meg komoly újságíró, megkérdezem tőletek, hogy ti mennyire szoktatok elcsábulni a komoly témákhoz képest az ilyen bulvár témák irányában. Mert hogy az embernek azt kell mondani, hogy ilyeneket nem olvas, nem néz, nem hallgat, nem. Pedig most készülnünk kellett az adásra, és Ördög Nóra és Sóbert Norbi jól megfogalmazott blikfangos címekkel sokkal inkább fölkeltett az érdeklődésemet, mint az, hogy megkerestem ezt az Orbán Gyurcsányt, amiről pedig inkább kéne beszélni ebben a műsorban, mint Sóbert Norbiról és Ördög Nóráról. Gábor?
Rendszeresen elcsábulok.
Igen? Tehát, hogy azt a szíjen, pedig te egy komoly értelmiségi vagy.
Szerintem nem zárja ki a kettő egymást.
Nem?
Ja. Úgyhogy amikor elkezdtek híreket keresgélni, akkor hogyha valami ilyesmi van, akkor minden különösebb lelkismert fújás nélkül rábukok. Ezt persze híre válogatja, tehát nem bármire. A televilág híreket például nem igazán közmik le, de hogyha van valami, ami olyan érdekesebb bulvár és tímigéretes, akkor van nélkül.
Engem viszont teljé. Tom Cruise filmesztelen fickókkal parádézott, most ezt olvasom. Hát komolyan mindig nem jutok közelebb a Gyurcsány Orbán hírhez. András, te el szoktál csábulni, amikor az interneten brózolsz? Vagy te
nem, nagyon... én nagyon tudatosan olvasok, és minden percemet hatékonyan használom ki.
Na jó, akkor erről az Orbán Gyurcsányról majd azután fogunk beszélni, hogyha megtalálom végre a hírt. Bár nyilván azért ragadta meg a figyelmünket, mert meglepő dolog lenne, ha ők valamiben is egyetértenének. Amiről ma szeretnénk beszélni, az egyfelől a kiélezett pártpolitikai küzdelem, ami jellemezte Sólyom László legfelsőbb bírósági jelöltjének az ellenfogadását. Aztán beszélünk majd cigányokról és az ő helyzetükről, és beszélünk majd az ingatlan panamákról, amelyek Budapesten kitörtek egy darab kerületben, aztán most már úgy hírlik, hogy nem is egyben, hanem többen. És nyilván meg lehet ebből azt jósolni, hogy akár majd tovább is harapózik, hullámzik ez az egész történet. Nyírő András pedig szeretném majd elmesélni a cigány téma kapcsán egy olyan kísérlet elmesélésére, amit már a Szeretem Magyarország klubnak egy rendezvényén elmondott nekünk, és annak kapcsán majd megbeszélhetjük azt, hogy mit lehet csinálni. Egy olyan cigány kérdésről kell beszélnünk, tehát nekem azt kell majd mondanom, hogy ez a cigányokra fókuszáló problémákról van ez szó, vagy pedig a magyarországi szegénységről kell beszélnünk, erről is szót fogunk majd ejteni. Úgyhogy szerintem most egy kicsit zenéjünk. Queen Bion, azt, ha jól látom, sehol se találnak. A héten a parlament elutasította a köztársasági elnök legfelsőbb bírósági tisztségbetöltésére vonatkozó személyi javaslatát. Nem nagyon lehet azt tudni, tulajdonképpen miért is. A parlamenti tudósítók írták azt meg különböző orgánumokban, hogy az MSZP frakcióban azt mondják, hogy jobboldali kötődésű a bíróság vezetőjének vezetőjelöltje, amit arra alapoznak, hogy az unokatestvére, az unokaöccse, nem tudom kicsodája, a Fidesz frakciónak a szóvivője. Azt, hogy leszavazás lesz ebből az egészből, azt már onnan is lehetett ugye tudni, hogy az MSZP frakció nem rendelt el kötelező szavazást, és akkor onnantól kezdve mindenki azt csinál, amit akar a magyar szokásjog szerint, politikai szokásjog szerint. A kérdés az, hogy szerintetek egyre nehezebb ezekkel kapcsolatban a kérdést feltenni, mert tulajdonképpen ez már egy szokásos adókapoknak a része. Ugye itt az történt, hogy az SZDSZ is megszavazta volna, az MDF is meg, miért majdnem megszavazta volna, akár lehetett volna belőle is egy konszenzusos jelölt, és akkor az MSZP azt mondta, hogy nem. És nyilván ez valami fajta olyan adókapoknak a része, aminek a részleteit mi nem fogjuk megtudni. Tehát, hogy ki kinek mit ígért, mit nem ígért, ki kivel, hogyan nem tudott megállapodni. De hát mégiscsak a legfelsőbb bíróság vezetőjéről van szó, mégiscsak a parlamentről, a parlamenti pártokra, meg egyebekről. Viszont egyre fásultabban kell az embernek erről kérdeznie, mert hát mi ebben a hír? Hát két hete is ez történt, 6 hónapja is ez történt, 1 év múlva is, és ugye ezt az egész helyzetet még Solyom László is terheli idézőjelbe, aki meg nem hajlandó egyeztetni egyetlen egy politikai párttal sem, tehát innentől kezdve kódolva van egy ilyen konfliktus. Na, nektek mi a véleményetek erről? Gábor? Te is ilyen fásultan tudsz csak
erről? Nem, engem ez nagyon érdekelt ez az egész kérdés, mert egyrészt foglalkoztam a bíróságok helyzetével, foglalkoztam az előző jelöltel is, készítettem vele interjút, akit ugyanígy elkaszált a parlament, bár őt az igazságszolgáltatásnak a szakmai csúcsszervese támogatta, és most találkoztam a Havasi Norbán Máriával is, úgyhogy ez egy szerintem egy nagyon fontos döntés volt. Igyekeztem odafigyelni rá, hogy mi történik, és hát így tulajdonképpen a köztársasági elnök, amikor a szavazás után azt mondta, hogy mélységesen csalódott, és hogy nem tudom már pontosan felidézni, de hogy szégyen teljesnek tartja az MSZP érveit, amikre nyilván neki is csak másodkézből értesülhetett, hogy mi állt az MSZP-s képviselők utasító szavazatai mögött, tulajdonképpen egyetértettem vele.
Uh-huh. Igen, de na, András, aztán majd kérdezzek valamit.
Hát én az országos politikához mondjuk egy helyi analógiát tudnék mondani, hogy a Wi-Fi falu kapcsán azért elég sok mindent láttunk és tapasztaltunk.
Ja, a Wi-Fi falu az, amikor elvittétek a szegényeknek, cigányoknak az internetes technológiát. Így erről van. Majd beszélni fogunk.
Így van, 102 faluban voltunk ott, vagy vagyunk ott most is, és ezért elég sok tapasztalatunk van arról, hogy hogyan működik a helyi politika. És erről az egész történetről az Ináncsi kultúrház, vagy nem tudom, biztos másképp hívják őt eszembe, amit körülbelül egy olyan 150-200 millió forintos beruházással építettek föl 4 éve, és azóta sem adtak át, mert az egyház és a polgármester meg a helyi civilek nem tudtak megállapodni. Van a kultúrháznak egy igazgatója, és hát most már azért úgy kezd szétrohadni a kultúrház. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a helyzet nem rossz, mert mindenkinek igaza van. Uh-huh. És mindenki meg is tudja védeni az igazát. Uh-huh. És ez jó. Tehát mindenki elégedett abban a faluban. És 5 kilométerre oda van egy másik falu, amit úgy hívnak, hogy Halmaj, ahol viszont van egy polgármester, aki kézben tudja tartani a dolgokat. Ott nincsenek viták. Nem az övé a legnagyobb ház, van a szomszédja, amikor elmentem hozzá a házához meglátogatni, azt hittem, hogy na akkor világos, mert ott egy ilyen hatalmas nagy villa volt, mindent, tehát értettük a képletet, de nem, ő a szomszédban lakik szép szerényen, a falu szépen úgy, ahogy tud, virágzik, pályáznak, indulnak, az iskola tök jól néz ki. Szóval azt gondolom, hogy ahol egyetértés van, ott nagyon sok mindent lehet csinálni, és lehetséges, hogy Halmajon nincs mindenkinek igaza, de mégis megy előre a dolog, ugyanakkor meg Ináncson mindenkinek igaza lett, és én nekem egy picit a nagy politika erre haj. Az azt gondolom, hogy ezekből is ki lehet lépni. Én nem tudom megmondani, hogy most ebben a körben hogyan és mit lehetne csinálni, de az biztos, hogy így.
Gábor, meg akartál valamit mondani?
Hát érteni vélem az András analógiáját, de azt gondolom, hogy a főbíró választás ügyében nagyon fontos, vagy igazából megkerülhetetlen az érveknek a minősége, amikor jelölt ellen, illetve mellette szólnak. És ebből a szempontból volt különösen elkeserítő az, hogy ennyire bénán és szerintem gyáván is viszonyult az MSZP ez a kérdéshez, mert ugye amikor azt mondják, hogy a képviselők nem mondják meg, hogy hogyan kell szavazni, akkor valójában azt mondják, hogy ezzel azt üzenik, hogy nem vállaljuk fel nyíltan azt, hogy szembe menjünk a bírósági csúcs akármi szervünk a döntésével, úgy döntötök, ahogy akarjuk, ahogy akartok, de persze itt vannak ezek, és ezek a nyomós ellenérvek, de rátok bízunk, tehát nem vállalják fel azt, hogy ezzel a szép szóval, hogy konkrétan kimondják, hogy nem támogatják a jelöltet. Tehát amikor ezzel kérkeznek, hogy ez milyen becsületes, meg demokratikus dolog volt, akkor ez finoman szóval visszás. Az érvek, amiket ugye ellene felhozott a Bárándi Gergely, a szocialisták ezügyben illetékes képviselője, illetve az Alkotmányi Bizottság tagja, azok hát pedig eléggé, legalábbis furcsák. Ugye az egyik főérv az volt, hogy a főbíró jelölt gyors reformokat akar. Ugye erre mondta azt, miután leszavazták a parlamentben a sajtónak a Havasi Orbán Mária, hogy szerint a reformokat nem holnap, hanem tegnap előtt kellett volna elkezdeni, és már tegnap is késő lett volna, és aki valamennyire figyelemmel követi a bíróságoknak a helyzetét, vagy volt dolga, különösen, hogyha pedig volt dolga bírósággal, vagy dolgozik ott ügyészként, ügyvédként, vagy bíróként, vagy asszisztensként, akkor pontosan tudja, hogy tényleg elég nagy a baj. Tehát rosszul működnek a bíróságok.
És vicces egy MSZP-s képviselőtől a gyors reformokat számon kérni egy kinevezendő főbírón.
Igen, amikor ugye a reform az viszonylag a fókuszában volt állítva az MSZP törekvésének, bár sok nem valósult meg bőle, de ez úgy különösen érdekes él volt. Ugye mondták azt, hogy nincs megfelelő tudományos háttere.
Ha kutakodtál ebben az ügyben, akkor rájöttél arra, hogy mi az MSZP-nek az ellenállása?
Szerintem alapvetően két forrásra van, mert azt, hogy nincs a jelöltnek tudományos háttere, meg nem beszél nyelveket, ezt nyugodtan elfelejthetjük. Az egyik az, amit te is mondtál az előbb, hogy van neki egy fideszes rokona, unokatestvére, tehát ez mondjuk tényleg a közállapotoknak a minőségéről, vagy nem tudom, hogy hogyan mondjam.
De azért az tényleg nem, tehát azért az tényleg, lehet azt mondani, hogy persze, azért ez a, érted, ezért te se véletlenül gondolkodsz hasonlóan, mint az öcséd, bátyád, apád, anyád, tehát azért ebben van valami. Tehát
azért tegyük hozzá, hogy a nyelvvizsgában is van valami, de én azt gondolom, hogy itt sok oldalról lehet nézni a dolgokat, de az, hogy a köztársasági elnök egyeztetés nélkül hoz be egy javaslatot, és nem először hozza be, hanem így hozza be, és emögött biztos vannak nagyon fontos közjogi megfontolások, csak azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, ebben az országban ezt nem lehet tenni.
Igen, de a köztársasági elnök meg azt mondja, ugye ez a másik része ennek a vita, azt mondja, hogy úgy tudja depolitizálni ezeket a kérdéseket, ki legyen, hova legyen, ki legyen a jelöltje, kivonja ezekből a politikai alkukból, mert ugye különben mi lenne az ő miben tudna dönteni? Azt mondaná neki az MSZP-s frakció vezető, átengedjük most ezt és ezt, cserébe ebben és ebben kérünk beleszólást, és akkor a köztársasági elnök, mint egy ilyen röfös segéd, így egyeztetne a vevők és az...
Hát én azt gondolom, erre mondom azt, hogy mindenkinek igaza van, természetesen neki is igaza van, de én mégiscsak azt gondolom, hogy nem ez a feladat. Tehát egy olyan országban, ahol nem tudom, 6-8 éve a legfontosabb politikai erők nem ülnek le egy asztalhoz, és nem beszélnek egymáshoz, sőt, amikor az egyik felszól, akkor a másik kivonul. Ilyen országban egy köztársasági elnöknek az a feladata, hogy valamilyen módon erre a párbeszédre legyen a személyében például mutasson, és bemutassa azt, hogy igenis van, aki tud egyeztetni.
Gábor, ugye ez a kérdés másik dimenziója. Köztársaság elnök döntés és eljárása.
Szerintem, hogyha annyira fontos lenne a jelölt állításnak a módja, akkor azt kell mondani, hogy azért nem vagyunk hajlandók dönteni, vagy érdemel foglalkozni a jelölt alkalmasságával, mert jelölés módjával nem értünk egyet. Ráadásul voltak ugye olyan jelöltjei korábban, akit ugyanúgy hatalmulag választott ki a köztársasági elnök, akik csont nélkül átmentek, tehát ugye előbb-utóbb átmentek. Tehát, hogy amikor bejön ez az érv, akkor igazából mindig úgy értem, hogy valójában arról van szó, hogy a jelöltel konkrétan van probléma. Jól lett a jelölés módja, az valóban kérdéses, tehát ezen jel lehetne vitatkozni, hogy akkor ugye ott, hogyan lehetne ezt jól kezelni.
Ott hagytuk el a gondolatmenetedet, ez a, hát azért família, szóval azért az nem úgy van. Tehát miért válasszom meg az MSZP is egy olyat, akiről azért ugye elképzelhető, hogy ő is fideszes, mert a családjában is van fideszes.
Most ezt nekem tényleg kommentálni
kell.
Aha,
igen, abszolút.
Szerintem ez teljesen abszurd. Tehát, hogyha ezzel kezdjük elmérésgelni az embereket, hogy milyen távoli rokonaik nyilatkoztak, mennyire barátian, melyik oldalról, akkor teljesen tényleg el lehetetlenítünk bármilyen józan mérlegelést az alkalmasságról, meg a képességekről. Úgyhogy ezen tényleg nem lovagolnék sokat, mert ezzel az erővel akkor teljesen értelmetlen jelöltekről beszélni, elkezdhetünk utazni bárkinek, vagy felmenni, meg a lemenni között is fogunk találni előbb-utóbb valakit, akinek volt valamilyen a pártpolitikai erőtérben értelmezhető kijelentése, és onnantól fogva az illető nem van egy szuper ellenérvű.
Szerintem ez egyelőre így van, de hogyha még így megy az idő előre, de egy olyan néhány 10 év múlva azért már lehet találni olyan családokat, amik tisztán MSZP-sek, vagy tisztán fideszesek, úgy fölfelé is.
Igen, valószínűleg.
És amit az András mondott, Nyírő András, hogy azért a köztársasági elnök sem jól teszi a dolgát, hiszen egyeztetnie kéne, épp azért, mert párbeszédképtelen az két vagy több tábor egymással.
Igen, azt gondolom, hogy hogy az államfő akkor járná jól, hogyha minden egyes jelölt állítás akkor megpróbálna egyetet. Tehát tenne a nyilvánosság felé egyértelmű lépéseket az ügyben, hogy megpróbál egyeztetni. Tehát olyan, ugye a kérdés, hogy mit tekintünk egyeztetésnek. Olyan jelöltet keresni, aki mindkét fél számára elfogadható, vagy meggyőzni a pártokat arról, hogy az ő jelöltje miért alkalmas. De ugye ami még nagyon kínos volt szerintem, csak egy pillanatra visszatérve a bírójelölthöz, hogy amikor az alkalmasság kérdése felmerül, akkor azért a szocialista frakció, hogyha nagyon érdeklődött volna a jelölt valós képességei felől, akkor például meghívhatta volna a jelöltet, hogy akkor elbeszélgessenek arról, hogy mégis hogyan képzeli a reformot, miként véletkedik a politikáról, az unokaöcséről, meg a rodostói levelekről, vagy bármiről. De hogy ez nem történt meg, azért az jelzi azt, hogy olyan nagyon nem voltak kíváncsiak rá, tehát vagy az elképzelt reformok módjával, vagy a sebességgel, vagy az unokaöccsel, vagy a jelölt módjával olyan gondjuk volt, ami valójában számukra eleve diszkvalifikálta a jelöltet.
Végül is ugye ezek a konfliktusok oda szoktak vezetni, hogy egy idő után valamelyik körben találnak majd egy embert. Legalábbis eddig ez történt nagyjából, ha jól gondolom most végig ezt a dolgot. Tehát, hogy tulajdonképpen most már kialakult ennek egy táncrendje, nem? Majd lesz egy olyan jelölt, akit mindenki elfogad. Majd a köztársasági elnök is visszalép egy kicsit. Így lesz olyan konszenzus teremtés, mint amit Nyírő András mondott. Tehát, hogy mindenki kakaskodik egy kicsit, és aztán majd mindenki lead egy kicsit a maga büszkeségéből, elképzeléséből, és aztán lesz. Ugye így lett legfőbb ügyészünk is végül is.
Erre nagyon kíváncsi vagyok én is. Ugye az eddigi jelöltjei a köztársasági elnöknek azért nem annyira fontos, hogy kiemelt közjogi pozícióról szóltak, vagy jelölései, mint ez a mostani, és valóban a bíróságoknál végkezdődő reformok miatt nem is volt ekkora tétjának, hogy ki lesz ez a jelölt, és ez valóban akar-e és képes ilyen reformokat végrehajtani, vagy végigcsinálni, és milyen koncepciója van. Úgyhogy itt azért a megalkuvásnak, vagy a kompromisszumkészségnek a jelölt szemét illetően szerintem elég nagy tétje van, és ezt úgy érzem, hogy a köztársasági elnök is most érzékeli.
Jövünk mindjárt vissza, elmenjünk reklámozni, híreket mondani, és aztán folytatjuk a szinkrontolmácsot Miklósi Gáborral és Nyírő Andrással. Ez itt a szinkrontolmács, a Rádió Cafén, a Szeretem Magyarországot klub műsora, amelynek Miklósi Gábor és Nyírő András a két vendége. Arról beszélgettünk az első részben, hogy miért nem sikerült vajon legfelsőbb bírósági jelöltet választani a köztársasági elnök javaslata nyomán. Aztán most áttérnék arra a témára, ami a Budapesten történt és történik. Ez az ingatlan Panama, legalábbis a sajtó így hívja. 6. kerületi, 7. kerületi lakásokkal éltek vissza, bennfentes kereskedelmet folytattak, helyi önkormányzati képviselők, ez a vád. De ha innen nézem egyébként, ugye ez az ügy évek óta zajlott, és ebben a sajtó már többször hírt adott visszaélés gyanúkról, civil szervezetek felszólaltak, és tulajdonképpen itt egy hosszú ügyességi, rendőrségi nyomozás, de úgy tűnik a történtek, hogy inkább az ügyesség játszott ebben fontos szerepet. Az ügyesség volt az, amely képes volt valamennyire úgy fölgöngyölíteni ezt az ügyet, hogy már valakit le tudjanak tartóztatni, már konkrét gyanúsításokra kerüljön sor. Innen nézve az a kérdés, hogy ki a legfőbb ügyész, meg ki a legfelsőbb bíróság elnöke, annak azért van gyakorlati jelentősége egyébként. Tehát az, hogy ezek a szervezetek hogyan működnek, nyilván a bíróság akkor, amikor már dönteni kell, az ügyesség akkor, amikor nyomozni kell. Azért ezek politikai pártok esetében, politikai erők esetében nagyon is húsba vágó problémákat tudnak okozni. Nem lehet, hogy ilyenek vannak egyébként, ilyen megfontolások is vannak, például a legfelsőbb bíróság elnöke körül kialakult vitában, ami egyébként ugye az ügyészszel is megtörtént korábban. Gábor?
Az biztos, hogy nem szívesen adják oda bárkinek a főbíró jelöltet, és ebben valószínűleg tényleg közrejátszik az, hogy szeretnék valamilyen módon biztosítani azt, hogyha a politikai alap kényes ügy kerül a bíróság terítékére, akkor ott valamiféle érdekérvényesítés lehetséges. Tehát beszéltünk független bíráskodásról, de azért, hogyha megnézzük az elmúlt években azt, hogy mi történt a fontos ügyekben, a tárgyalótermekben, a bírósági döntések nagyon gyakran hagytak kívánivalót. Most nem akarok ebben részleteibe belemenni, meg nem akarok konkrét bírókat itt megvádolni, de az biztos, hogy az előző főbíró személye és politikához való viszonya, illetve a politikának a független bírói hatalmiákhoz való viszonya az korántsem olyan volt, mint ami az alkotmányban le van írva, és akkor most tényleg nagyon finoman fogalmaztam.
Ugye van egy aktualitás, apróság egyébként ahhoz képest, amiről beszélünk, egy részlet Cuslág János ügyében, amelyben nyilvánosságra került egy lehallgatott beszélgetés Lustig Péter egykori hírszerző és belügyminisztériumi tanácsadó és Cuslág között 2007. január 29-én, ahol Lustig azt mondja Cuslágnak, akit akkor már a rendőrség mondjuk így, hogy üldöz: rendben van, holnap beszélni fogok a megyei főkapitánnyal, és szükség esetén javasolni fogom, hogy valaki beszéljen a legfőbb ügyésszel. Jó? Kérdezi Lustig Péter Cuslág Jánosnak, nyilván azt mondja erre a lehallgatás szerint, hogy jó. Ugye ez első olyan példája annak, amikor így megfoghatóan van egy hangfelvétel arról, hogy a színfalak mögött ilyen dolgok történhetnek, ilyen beszélgetések elhangozhatnak, és egy magas rangú kormányzati tanácsadónak az jut az eszébe Cuslág ügyében, egy évvel ezelőtt, két másfél évvel ezelőtt, hogy akkor majd beszél ezzel-azzal, meg a legfőbb ügyésszel. Ugye hát ezek bizonyítják azt, hogy lehetnek olyan tés. Ugye ezt nyilván Lustig Péter azt mondja egyébként, hogy ez pusztán csak egy állampolgári segítségnyújtás volt, neki volt képviselővel, egy képviselővel kapcsolatban kötelessége eljárni, a sajtó nyilván azt poentírozza ki, hogy egy volt képviselőről volt szó, nem igaz, hogy Lustig nem tudta, hogy mi ez az ügy, tehát hogy nem akárkivel beszél, és nyilván Lustig majd arra fog hivatkozni, hogy az, hogy azt mondta, hogy majd utána nézek, az nem jelenti azt, hogy utána is nézett. De nyilván ezek azok a dolgok, amelyek miatt fontos az, hogy kiül ezekben a székekben, nem? Mondhatjuk-e azt, hogy igen, csak mert most néztek magatok elé, azt szerettem volna, hogyha reagáltuk arra, hogy ez a Cuslág ügyben fölmerült idézet, mert a legfelsőbb bíró körül kialakult politikai perpatvar, ez utal arra, hogy itt valami mély, meg szervezet, meg burjánzó összefüggésrendszer van, amelyben panamák történnek, amelyben ezek a dolgok azért nem is túl távoli módon összefüggenek egymással.
Szerintem ebben azért nincsen semmi csodálatos, tehát ez egy kicsi ország, és ezt látni kell. Tehát én dolgoztam egy még sokkal kisebb országban, Szlovákiában, és ott egy színtiszta tendereztetésről lett volna szó. Azt kellett volna megnézni, hogy ki legyen egy adott tartalomszolgáltatás mellett az SMS szolgáltató. És kijött hozzám a vállalatvezető, és mondta, megmondta, hogy ki lesz. Tehát összegyűjtöttünk a céget, ugye külsősként jöttünk, összegyűjtöttünk a céget, azt mondta, hogy nagyon klassz, szép munka volt, de vele tárgyaljunk. És akkor kérdeztem, hogy hát nem akar-e jó árat kapni. És azt mondta, hogy de jó árat fog kapni, de hát ez egy kisváros. Itt félmillióan laknak, itt mindenki mindenkit ismer. Mondta nekem, hogy te el fogsz menni, én viszont itt fogok maradni, és itt fogok élni. És azt gondolom, hogy azért azt látni kell, hogy lehet, hogy Svájcban nem derülnek ki ezek a dolgok, vagy nem így csinálják, mert van egy borzasztó szó hagyománya annak, hogy ezt hogyan ellenőrzik, meg van egy etika, meg ez hasonló dolgok, de azért kis országokban... De kis országokban azért ez nagyon könnyen elő tud fordulni. Nyilván nagy országokban is elő tud fordulni, de azért szóval azt gondolom, hogy ennek a mértéke mindig egy nagyon nagy kérdés, és én azért, tehát én se érzem magam jól.
Ami kiderül, az alapján te azt mondod, hogy ez egy mély burjánzó, a közéletet átszövő gyakorlat, vagy ezek csak ilyen, nincs több, csak a jéghegy csúcsa van, tehát nincs igazán emögött mélyebb összefüggés.
Én azt látom, hogy tehát a dráma ebben az, hogy az utca embere is bármikor össze fog mosolyogni a másikkal, és azt fogja mondani, hogy hát ezt én is megcsinálom. Uh-huh. És azt gondolom, hogy itt vannak az igazi problémák, tehát nekem nem avval van a problémám, hogy most itt a két-három ember, és hogy akkor hogy tudtuk őket lehallgatni, és mit lehet mondani, és hogy akkor ez most mennyire mély. Amit itt egy etikai kérdés van, itt az én számomra, és az arról szól, hogy igen, el fogjuk tudni intézni, és mindenki el akarja intézni, és ez így van már szerintem legalább 200 éve ebben az országban, hogy mindig mindenki valahogy megpróbálja elintézni. És aki nem próbálja meg elintézni, az meg hülye és kívül marad. Tehát, hogy mondjam, ezt én nem egy maffia világnak nevezném, hanem egy olyan etikának, ami távol van mondjuk például a protestáns etikától, de azért valamilyen módon mégiscsak működik.
Tehát racionális rendszer.
Hát azt nem mondanám, hogy racionális, de működik.
Gábor, mély szövevényes burjánzó, ez amiről itt beszéltünk, Cuslág a lehallgatása, szólok az ügyésznek, az erzsébetvárosi Panama rendszere
mélynek és szövevényesnek és burjánzónak tűnik, és minél kevésbé értjük, hogy hogy működik, annál inkább hajlandmasak vagyunk arra, hogy azt feltételezzük, hogy bonyolult és burjánzó és a többi összefüggései vannak. Mert amikor előkerül egy ilyen ügy, és ugye nagyon jó lenne tudni egyébként, hogy ez az ügy most miért jutott ilyen fázisba, hogy ennyire részleteiben megismerhetjük azt, hogy hogyan történt. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez valamiféle véletlen lenne, azt még kevésbé gondolom, hogy most kivételesen az igazságszolgáltatás vagy a bűnöldözés jól végezte a dolgát. Egyszerűen valamilyen háttér alkú miatt, vagy valakinek telett a hócipője, és ezért borított valamit, azt sem biztosan meg fogjuk tudni, de ez most eljutott ebbe a fázisba. És persze ismerve az összes többi önkormányzatot és azt, hogy ott milyen ügyek derültek ki, vagy éppen csak a csúcsuk látszott ki, feltételezzük azt, hogy mindenhol így működik. Ugye rengeteget írt a sajtó az erzsébetvárosi ügyről, egészen pontosan feltárta, tehát azt, amit most leírt, vagy kiad nyilatkozatban az ügyészség, hogy mit találtak, ezt majd egy szó szerint megírtuk. Én is, meg a kollégáim is 4 évvel ezelőtt, 4,5, és azóta körülbelül havi rendszerességgel. Tehát ezen nagyon csodálkozni való most nincs, mint ugye azt se lehetne érteni, hogy két éve nyomoz az ügyészség, akkor miért pont most találtak rá az egész történetre, és miért most dőlt be. Ugye a másik oldalon pedig ott van a pártfinanszírozás teljes átláthatatlansága és mélységes korrupt rendszere, úgyhogy az ember érti azt, hogy mik azok a mély vagy éppen nagyon magasról jövő hajtóerők, amiket az egészet hajtják és mozgásban tartják. Azt is látjuk pontosan, mert ezerszer megírtuk cikkekben és publicisztikában, hogy hogyan lehetne hozzányúlni, de mégse történik semmi, mert az egész ország, amivel az András is beszélt, és nem csak a politika, hanem mindenki, az állampolgárok is, meg te is, meg én is úgy gondolkozunk, és úgy gondolkozunk, hogy elfogadjuk, hogy ez van, és elfogadjuk azt, hogy nincs, hogy nagyon kevés eszközünk van arra, hogy ez megváltozzon, és várjuk, hogy majd jön valaki, és a pártok megegyeznek, és közben sürgetjük, és várjuk, és közben elfogadjuk, hogy ez van.
Én mondjuk nem gondolnám azt, hogy ez Franciaországban másképp néz ki. Tehát, hogy ott azért nagyobb rend lenne. Hogy a francia utcaembere mondjuk jobban bízna a rendszerben, hogy többet tudna róla, jobban átlátna. Igen, kibuknak dolgok, és ezek általában azért buknak ki, mert valamelyik érdekkörnek ez passzol. Szerintem ebben nincsen semmi probléma. Nyilván azért végzik is a munkájukat, én nem lennék ennyire pessimista, tehát azért nyilván ott is vannak emberek, akik megpróbálnak valamit időnként tenni. Nyilván van olyan gyerű estében.
De mégis mi lehet annak a dinamikája, hogy időnként ezek a dolgok kiderülnek? Tehát hol van az a pártok közötti megegyezés rendszere, amely szétfoszlik ilyenkor? És hogyha van egy ilyen megegyezés, akkor miért foszlik szét ez az egész ebben a dologban? Miért van az, hogy időnként ezek a dolgok napvilágra kerülnek? Azért, mert egyes frakciók egymás ellen így küzdenek, így lövik ki az embereik, a másiknak az emberei?
Szerintem a rendszer lényegéből fakad az, hogy néha vannak emberek, akik nem úgy részesülnek a anyagi meg a hatalmi javakból, mint ahogy szerették volna, mint ahogy elképzelték, és ez egy idő után annyira elkezd fájni nekik valamiért, hogy akkor borítanak. Tehát ugye annyira sok ember érdekszövetségéről van szó, vagy érdekközösségéről, hogy törvényszerű az, hogy néha de elszakad a térne valakinél, vagy tehát valaki akad, és akkor vagy egy fogaskerék elkezd akadni, és akkor az egész rendszer már nem működik olyan olajozottan.
Egyébként ez tényleg így van, tehát erre hadd mondjuk egy példát a saját praxisunkból, ugye megint piciben könnyebben átlátható ebben a Wifi falu projektben, az egyik faluban, de egyébként szerintem azt gondolom, hogy nagyon sok helyen, ugye az iskola a normatívából kapja a pénzét, tehát magyarul azután kap pénzt, hogy hány diák van ott. Na most az igazgató természetesen ebben csalt, és hát sokkal több diákot jelentett be, mint amennyi volt, amiről nyilván mindenki tudott. De egyszer valamin összevesztek a polgármesterre, és onnantól fogva elindult a lavina. A polgármester följelentette az iskolaigazgatót, ugye kijöttek egy ellenőrzésre, alávágtak az iskolának, hirtelen kirúgták az igazgatót, de onnantól fogva a falu is elesett attól a bizonyos extra bevételtől, amit egyébként meg a polgármester vitt el magának, tehát oda se adta az iskolának, és innentől fogva gyakorlatilag most ott tartanak, hogy a jegyző fölmondott, az iskolaigazgatót kirúgták, a polgármester ott áll egyedül, és van egy kihívója, aki egyébként egy cigány fiatalember, aki azt mondja, hogy ő majd rendet fog rakni.
Ez azért egy nagyon jó filmforgatókönyv is egyben, amit elmond. Tehát ebből ebből lehetne drámát csinálni, lehetne krimit, lehetne thrillert, lehetne bármit csinálni.
Hogyne, és tulajdonképpen a lavina valahol azon indult el, hogy oké, valahol valamikor valamiben nem értettek egyet, és azt mondta, hogy jó, akkor én most borítok. Tehát teljesen az a forgatókönyv, amit tépedebb elmondtál.
Az, hogy a Terézvárosban, ahol nagyjából ugyanezt a meccset játszották le, egy kicsit más jogi technikával, de ugyanúgy megírta a sajtó, ugyanúgy lehetett tudni pontosan, hogy sétált az ember az András, innen melyik az a palota, amelyiket ügyeskedéssel adták el áron alul. Hogy ott mégse történt meg ez a szakadás, és nem fesleti fel a szövet, és nem derült ki, hogy pontosan melyik bizottságban kinek mi volt a szerepe, és hogyan élt vissza a hatalmával, ez szerintem tényleg ilyen véletlenszerű nyomaszom volt, és az, hogy az Erzsébetvárosban most kiderült. Annyi üzenete lehet a dolognak, hogy legalább mindenki, aki ezt a fajta játékot játsza, és azt gondolom, hogy az önkormányzatok többségén mindenki tud, vagy aktívan részt vesz ilyesmiben, akkor most egy kicsit jobban fél. Uh-huh. Nagyon ettől nem fog változni semmi, de legalább egyszer történik valami. Tehát uh-huh. amikor először elkezdtünk erről cikkezni, azt gondoltam, hogy hát most majd nem tudom, össze fognak dőlni a falak, és a polgármester repülni fog, és persze nem történt semmi, mert én voltam a naív és az ostoba.
Ez érdekes, mert ezen a héten az amerikai sajtót meg az a hír foglalkoztatta nagyon, hogy az illinoisi kormányzóról ugye kiderült az, hogy mondjuk a szenátusi helyét, a megválasztott elnök szenátusi helyét pénzre akartak meg befolyásra váltani. Például egy ilyen dolog derült, hogy a feleségét el akarta helyezni egy civil alapítványnál, és ezért cserébe adott volna ellenszolgáltatásokat, politikai ellenszolgáltatásokat, itt ez évi 150 000 dolláros fizetésről volt szó, tehát az Magyarországon se egy, most hogyha ezt kiszámoljuk forintban, nyilván sok, de hogy itt nem egy brutális összegről volt szó, nem egy, nem tudom én, 3 millió dolláros New York-i apartmanról, vagy nem tudom miről. És amikor én néztem az amerikai sajtót, ott azért látszott az, hogy valami, nem azt, leírták azt, hogy Illinoisban már az előző kormányzó most is ül, meg rendszeresen kerül sor ilyen korrupciós ügyekre, meg ezeknek a kiderülése. De mégis éreztem valami olyan megkönnyebbülést, vagy valami olyan fuvallat, hogy végigment a sajton, hogy végre valami megtörtént, kiderült, és az illetőnek szembe kell néznie azzal, amit csinált, vagy ami kiderült róla, és nálunk meg ilyen nincsen, tehát gyakorlatilag minden ugyanabba a fásultságba darálódik bele. Miközben itt azért már, tehát Szuslág János ül, zajlik egy eljárássorozat, amelyben derülnek ki részletek, konkrét emberekről, elég konkrét információk hangzanak el, többet tudunk a rendszer működéséről. Ebben az ügyben, ami az Erzsébetvárosi Panama, itt is megyünk előre, azért már látjuk, hogy nem születnek csak úgy az önkormányzati képviselők birtokában a jaguárok, meg az úszómedencé és penthouse-ok. Miért nincs nálunk maga, hogy mondjam, mi kellene ahhoz, hogy tehát egy minisztert kellene kenőpénz elfogadásunk kapni ahhoz, hogy az emberek azt mondják, hogy na tényleg, itt azért valami ki tud derülni, tehát egy igazán nagy kutya is meg tud ezen csúszni? Vagy mi kellene ez? Mert én nem érzek semmifajta ilyen karizmát, vagy ilyen olyat, amit az emberek úgy katarzist átélnének. András, Gábor?
Szerintem ez nem egy optimista ország, és ez nem egy nagy dolog. Én azt gondolom, hogy ezt az országot nem napenergia hajtja, hanem az akkumulátoroknak a sava, ami így szétmarja a szöveteinket. Van energia, csak valahogy magunkat emésztjük, és én azt gondolom, hogy persze ilyen, így fogadjuk a saját sikereinket, és már amennyire siker az, hogy egy csirkefogót elfognak, és akkor arról elkezdenek beszélni. De igenis siker, és ezeknek kell tudni örülni, és hogy mondjam, nem vagyunk fölkészülve arra, hogy ezeknek örüljünk. Ott van egy Talmácsi, akire az ember azt mondja, hogy jó, hát most itt hát jó, megnyerte, na, de csak 125 köbcentiben, tehát és akkor mi van? De, és nem tudjuk átélni, nem tudunk örülni. Én azt gondolom, hogy ezeket meg kell tanulni, de lehet, hogy ez az ország, ez tényleg így be van árnyékolva itt a Kárpát-medencében.
Most olvastam, hogy a Master Plastot megalapító egyik fiatalembert, azt mondja, Indiában beválasztották a világ 15-5 legkreatívabb vállalkozója közé, ami hát azért valószínűleg nem egy kis dolog, tehát nyilván van ilyenből 22 egy évben a világ különböző pontjain, de hát azért mégse semmi, aztán nem látom, hogy itt a Master Plus-sztorit azt a világ Magyarországon nagyon pörgetni meg.
Hát vagy otthon a Rád Gébernek a sztoria, ugye, aki éveken keresztül iszonyatosan sikeres volt, és igen, nem tudtuk megbecsülni.
Mindjárt zenélünk tovább, meg reklámokat is mondunk, és ezt a műsort is fogunk folytatni. 18 óra valamikor. A Szinkron Tolmács című műsort halljátok, amely Szeretem Magyarországot klubműsor, a Nyírő András és Miklósi Gábor a vendégünk. A fejlett világban nagyon nagy kultúrája van annak, hogy dollár 10 milliárdokat költenek el a fejletlenebb világra. Ezeket általában kormányok adják kormányoknak, fejlesztési bankok kormányoknak, és aztán az utóbbi évtizedekben megerősödött ennek a gyakorlatnak a kritikája. Sokan azt mondják, hogy nem így kell egy országban, egy térségen vagy a szegényeken segíteni, hanem hálót kell adni nekik, például olyan mikrohitelek formájában, vagy olyan eszközöknek a letelepítésében, amelyekkel meg lehet változtatni az adott kis közösségnek, általában a világtól elzárt közösségnek az életét. Indiában, amikor még nem mobiltelefonok voltak, akkor földi vonalakat, közösségi ilyen telefonfülkéket telepítettek, és aztán azt tapasztalták, hogy az addig elzárt csapban élő indiaiak, akiknek a sarat kellett dagasztani, hogy a faluból eljussanak egy másik faluba, hirtelen elkezdtek kereskedni, telefonálni, sorok álltak a telefonfülke előtt, intézték az életüket, bekapcsolódtak a világba, és aztán, ahogy ez a mondjuk a késő középkorban történt, egy forintból kettőt, kettőből hármat, háromból hatot kerestek, és aztán elindultak a kapitalizálódás meg a felemelkedés útján. Valami hasonlóról fogunk most beszélgetni. Kíváncsi vagyok a Nyírő András, aki ennek a programnak a gazdája volt. Mit fog mondani ilyen típusú mikro segítségről, mikro finanszírozásról volt ez szó abban az esetben, amikor is számítógépes eszközöket vittek el. És itt jön a pont, és a kérdés, cigányok vagy szegények közé? Magyarország északi területein, Borsodban, Szabolcs-Szatmár megyében, ugye jól mondom, és próbáltak megint kérdés, cigányok vagy szegények között a számítógépes kultúrának az eszközrendszerét és magának ennek a használatnak a kultúráját elterjeszteni. Szóval, szegények vagy cigányok?
Gyerekek. Én azt mondom, hogy gyerekek, tehát azok a gyerekek, akik ezekben a falvakban élnek, nagyon szerencsétlen kis falvakról beszélünk, nem szerepelnek a térképen. Tehát legalábbis mondjuk a nagy szolgáltatók térképein, a nagy marketing cégek térképein, a nagy oktatási terveknek, a nagy társadalmi reformoknak a térképén nem.
Hirdető újságokat se dobnak be a postaládába?
Az égvilágon semmi postaláda nincs.
Tehát,
se postaláda nincs, postás sincs, semmi nincs. Mozgó posta van egyébként, ha egyáltalán van. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen hely van, ahol valóban egészen elképesztő indiai körülmények vannak. Én azt gondolom, hogy az ott a harmadik világ. És ott élnek gyerekek, függetlenül attól, hogy milyen a bőrük színe, értelmes, csillogó szemű gyerekek. Olyanok, akik a következő 6-8 évben, akikkel a következő 6-8 évben fog kiderülni, hogy mi fog velük történni. És ezeknek a gyerekeknek ma nagyon kevés esélyük van arra, hogy akkor, amikor felnőttek lesznek, akkor be tudjanak kapcsolódni abba a világba, ami jön. Ami jön, az egy globális világ lesz, az egy alapvetően az internettel átszőtt világ lesz, egy nemzetközi világ lesz, és azok a srácok, akik ma nem foglalkoznak a számítógéppel, az internettel, nem kapcsolódnak bele ebbe a történetbe, végleg kizáródnak. És mi tulajdonképpen nekik indítottuk ezt a programot. Engem őszintén szóval abszolút nem érdekel, hogy milyen a bőre színe. Vannak köztük barnák és fehérek, vannak köztük cigányok és magyarok. Én azt látom, hogy mindannyian egyformák abban, hogy a szüleiknek nincsen se pénzük, sokszor talán igényük, meg lehetőségük sem arra, hogy ezeket a gyerekeket valahogy tanítassák.
Mit adtatok nekik?
Nézd, hogyha hát egyrészt számítógépet és internetet, így mondanám, de azt gondolom, hogy ez így nagyon egyszerű. Tehát nem számítógépet és internetet adtunk, egyébként nem adtuk, mert megvették a számítógépeket.
Nem ingyen kapták a
számítógépeket, igen. Tehát úgy nézett ki, a modell az úgy nézett ki, hogy számítógépet meg kellett vásárolni, a számítógépnek volt egy ára, ez 30 ezer forint volt. Ez a 30 ezer forint, ezt tudnod kell, ez elképesztően nagy összeg ezeken a területeken. Tehát ezek a gyerekek nem kapnak ajándékot se karácsonyra, se húsvétra, se születésnapra, nincsenek játékaik, tehát nem úgy néz ki az élet, mint nálunk, mondjuk az én családomban a gyerekeim el vannak halmozva mindenféle játékokkal, és teljesen normális az, hogy ott van egy vagy két számítógép előttük, amit bármikor használnak. Semmiük nincs ezeknek a gyerekeknek. Számukra az év nagy beruházása az, hogy vesznek egy használt számítógépet 30 ezer forintért, de ezt se tudnák megvenni, mert nincsen 30 ezer forintjuk, segélyekből élnek, amit sokféleképpen lehet értékelni, hogy mire használnak, mennyit ér, kinek hogyan fáj. Én azt gondolom, hogy a segély egy nagyon rossz dolog, de mégiscsak ezekből a segélyekből élnek, 60-70 ezer forintból. Úgyhogy ahhoz, hogy hozzájussanak a számítógéphez, hitelre van szükség, és az volt a kérdés, hogy ki adja ezt a hitelt. Hát nálunk végülis az a megoldás jött össze, hogy az önkormányzatok szálltak be, ami egy nagyon fontos üzenet. Tehát nagyon fontos az, hogy ezekben a falvakban, ahol nagyon sokszor ugye mindenféle politikai összefüggésben halljuk ezeknek a falvaknak a neveit, találtunk 102 olyan települést és 102 olyan települési vezetőt, aki megértette azt, hogy ezeknek a gyerekeknek valamit adni kell. És ők tulajdonképpen avval szálltak be, hogy hitelt adtak. Valójában ezt nem lehet hitelnek nevezni, hivatalosan ezt visszatérítendő szociális kölcsönnek hívják, hát ezt most fordítsd a magyarra. A vége mégiscsak az, hogy 5000 forintosával kellett visszafizetni a számítógépet az embereknek, persze segélyükből, és így jutottak hozzá a gépekhez. Ennek az volt az értelme, hogy hát mi is azon gondolkoztunk, hogy mitől nem fogják szétdobálni, elherdálni a gépeket. Nagyon sok nemzetközi program szól arról, hogy elvisznek használt gépeket, szétosztogatják, és utána az emberek nem becsülik meg. Tehát mi ezt az oldalt néztük, de én...
Ezért kellett megvenniük. Tehát ezért kellett, hogy pénzt tegyenek.
Igen, így van, így van. De én azt mondanám, hogy most...
És nem, bocsánat, nem is herdálták el őket?
Természetesen nem. Tehát, hogyha te megveszed és fél éven keresztül fizeted vissza azt a számítógépet, akkor azt megbecsülöd és fontosnak tartod. Forgalmi adatokat látjuk az interneten keresztül, azt, hogy mire használják pontosan, azt nem, mert ezek adatvédelmi kérdések, de a forgalmi adatok teljesen olyanok, mint egy budapesti internet szolgáltatónál 4-5 gigabájtot forgalmaznak, és hát halljuk a történeteket, hogy mire használják.
Magyarul azt mondhatjuk, hogy egy rosszabb szociális helyzetben lévő, eddig kulturálisan rosszabbul ellátott, mindenfajta kulturális ösztönzőkkel kevésbé ellátott közegben ugyanúgy fogyasztják az internetet, legalábbis adatmennyiség tekintetében, mint a jól lakott budapesti fogyasztó.
Hát szám szerint igen, nyilván teljesen másra használják. Tehát a legérdekesebb az az, hogy mennyire más kép használják. Ugye ez, itt ezekben a falvakban a közösségnek az ereje sokkal-sokkal erősebb. Ugye, hogyha te elkezdesz számítógépezni, az teljesen természetes, hogy ez a te privát tered, és egyedül vagy a számítógéppel, hogyha valaki oda jön mögéd és elkezdi nézni, az egy kicsit kellemetlen, lehet, hogy rögtön le is kicsinyítesz egy ablakot, akármivel foglalkoztál. Itt nem így néz ki. Tehát úgy ülnek a gyerekek fürtökben a számítógép előtt, és együtt mondogatják azt, hogy most mit kéne nézni, hogyan kéne. Egyik a másiknak mondja azt, hogy milyen tapasztalatok vannak. Rengeteget használják a csetet, és kommunikálnak egymás között. Tehát egy sokkal
akkor is,
inkább...
ez nem egy közösségi helyiségben van, hanem valaki megvette?
Mindenkinek otthon van a számítógép, és otthon összegyűlnek. Tehát én nem nagyon tudok úgy bemenni.
Mint amikor a tévét bevezették, vagy a rádiót.
Hát ahhoz hasonlít, csak én azt gondolom, hogy nálunk ugye ez lecsengett, mondjuk az én családomban is ugyanígy nézett ki a tévé, de nálunk egy idő után lecsengett, itt nem fog sosem lecsengeni, mert ők mindig együtt vannak, és ez nagyon jó. Tehát jó az, hogy a család együtt van, kicsik, nagyok együtt vannak. Ez egy nagyon nagy érték.
Azt mondd meg nekem, hogy miért kellett elvinni nekik a számítógépet, miért számítógépet, miért nem a könyvtárat, miért nem az arra gyűjtöttél pénzt, vagy egy ilyen szociális támogatási rendszert, hogy gimnáziumba járjanak, vagy mit tenni, egy budapesti egyetemre jussanak el, vagy egy jobb oktatási intézménybe, hogy miért a számítógépben akartátok megragadni azt a csatornát, amelyen keresztül ösztökélitek őket egy jobb vagy boldogabb életre.
Nézd, valószínűleg, hogyha cipész lennék, akkor most cipőket vittem volna, én internettel foglalkozom, és én ebben láttam azt a megoldást.
De azért
hogy
azt meg tud indokolni, hogy miért pont az internetben.
Nagyon
látod.
Fontos. Nagyon fontos. Én azt mondanám, hogy ezeken a területeken az elzártság a legnagyobb probléma. Tehát nem a szegénységet emelném ki, hanem az elzártságot. És azt gondolom, hogy az ember olyan dolgokról tud álmodni, amit lát. És hogyha többet látsz, akkor nagyobbat tudsz álmodni. És hogyha nagyobbat tudsz álmodni, akkor többet akarsz, és többet tudsz csinálni. Van ambíciód. Tudod, hogy mit akarsz csinálni. És én azt hiszem, hogy itt változnak a dolgok. Azok a fiatalok, akikkel mi dolgozunk, többen jelezték azt, hogy angolul akarnak tanulni. Az, amit évtizedeken keresztül nem sikerült elérni, hogy tanuljanak nyelveket, hogy tanuljanak, hogy ők maguk értsék meg, hogy a tanulás az érték, azt itt most egyetlen pillanat alatt rájöttek arra, hogy tudnák használni a gépet, hogyha tudnák azt, hogy mit jelent az, hogy download, vagy save, vagy edit. vagy eligazodnának ezeken az oldalakon, uh-huh. de nem tudják, és fölébred az igény. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, nem fogja megváltoztatni ezt a világot. Tehát én nem lennék újra optimista, azt gondolom, hogy nagyon sokan próbáltak itt változtatni, mi is nagyon sokat tanultunk mások tapasztalataiból, sokan fognak még utánunk jönni. Nem is biztos, hogy meg kell változtatni ezt a világot. Lehetséges, hogy el kell tudnunk fogadni azt, hogy ebben az országban 7-800 ezer ember harmadik világbeli körülmények között él, így is akar élni, nagyon sokan így akarnak élni, de lehetséges az, hogy vannak olyan eszközeink, mint például az internet, ami ezt számukra is kellemesebb és jobbá tudja tenni.
Igen, persze, igen, igen.
Egyrészt teljesen egyedértek azzal, amit az András mondott, ugyanakkor azt is gondolom, hogy azoknak viszont, akik ilyen elzártságban éltek, és hirtelen kapnak egy ablakot arra, hogy mi van a nagyvilágban, vagy nekik milyen olyan képességük vagy tehetségük van, amit esetleg ki tudnának használni, vagy mi az, amiket egyáltalán érdekli, amiről egyáltalán nem tudtak még korábban, hogy legyen egy, vagy így egy olyan eszközt kapnak a kezükben, amivel elkezdhetik azt firtatni, hogy akkor igazából milyen út is vezet nekik ahhoz, hogy arra felé, hogy ezeket a frissen keletkezett vágyaikat kiélhessék, vagy elérhessék, hogy és számomra ebben áll, amellett, hogy nyilván kapnak egy új eszközt arra, hogy a saját kultúrájukat, a saját közösségi életüket éljék, és az ország túlsó végén levő rokonokkal beszéljenek, vagy ott fürtökbe logva monitoron együtt csodálkozzanak rá mindenfélére. Amellett nekem ennek a programnak éppen ez a legnagyobb, legfontosabb eleme, hogy a társadalmi mobilitásnak, tehát a felemelkedésnek a rettenetesen zárt csatornáit egy kicsit megnyitja, vagy legalább réseket üt rajta. És ezért is gondolom azt, bocsánat, ezt még mondjad akkor.
Nem, csak annyit, hogy miért fontos ezeknek a réseknek a megnyitása?
Hát mert azt gondolom, hogy ez viszi előre a világot. Tehát a létező legnagyobb igazságtalanság, hogy uh-huh. egy ember megszületik adott képességekkel.
Ez belőled is lehet rapstar, belőled is lehet költő, belőled is lehet...
Nem, vagy, hát, hogy miért nem látunk, most megint nagyon köztesen fogok fogalmazni, de miért nem látunk cigány orvosokat, meg bírókat? Mm-hmm. Nem kell a rapstárokra gondolni, vagy csak tisztviselőket az önkormányzatban, mert azok a csatornák, amiken keresztül ilyen állások elérhetők, a tanulás, az egészségügy, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás, ezek zártak, illetve a szociális státuszhoz kötődnek. És amíg ez így marad, addig ebben a rendszerben fogunk élni, és ugye most folytatnám azt, hogy ez hogyan termeli újra az előítéletességet, meg a lenézést, meg a lesajnálást.
Én azért mondjuk másfél év munka után azt mondanám, hogy a dolognak legalább két vetülete van, és valóban van nagyon sok helyen borzasztó nehéz megjelenni cigányként barna bőrrel, de azért az is tény, hogy ezek a közösségek egy önálló kultúrát képviselnek, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 4-500 évben nem sikerült őket integrálni sehol, sem Magyarországon, sem máshol. És azt gondolom, hogy ez egy kultúra, ezt tudomásul kell vennünk. Ez ugyanúgy egy kultúra, ahogy mondjuk kultúra,
mondjuk
bármelyik
az,
másik.
Hozhatjuk azt a párhuzamot, mint az amisok az Egyesült Államokban, ugye, akik ma is lovasszekéren járnak, saját magukat tartják fönn, zárt közösséget alkotnak, saját pénzük van, nem isznak, stb. Tehát teljesen elzárják magukat a világtól, és mégis be tudnak illeszkedni egy teljesen modern társadalom. Tudom, hogy távoli a példa, csak azt akartam tőled megkérdezni, hogy ahogy egy amis nyugodtan járhat lóval, és maga, meg a közösség fönntartja önmagát, maguknak készítik az élelmiszereket, a ruhát, egyebeket. Miközben vannak olyan csatornák, internetet használnak egyebet, tehát élik a modern emberek életét. Mi az, amit ebből a kultúrából úgy lehet megőrizni, hogy ez ne elzárjon a többségi társadalomtól, mert abban, amit mondtál, az is benne van, hogy ez azért vissza is vet a többségi vagy a modern társadalomba való beilleszkedésben.
Tudod, én nagyon, nagyon sokat gondolkozom azon, ugye te felemelkedésről beszéltél. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül kell úgy gondolkozunk, hogy van fent és lent. Uh-huh. Tehát nem tudom, hogy minek az alapján tudjuk azt mondani, hogy mi fönt vagyunk, ők pedig lent. Mert valóban mi gazdagabbak vagyunk, de mondjuk például az érzelmeink azok lehet, hogy szegényesebbek. Tehát, hogyha megnézed mondjuk a családi kapcsolatainkat...
Ahhoz, hogy legyen sok cigány értelmiségi, tehát legyen egyetemi professzor, legyen orvos, legyen középiskolai tanító, legyen tanítóképzős tanár cigány, ahhoz, hogy ez a rendszerhez alkalmazkodni tudjanak, el kell sajátítaniuk azokat az attitűdöket, legalábbis egy részüknek, amelyek másokat ezekbe a pozíciókba, társadalmi státuszokba juttatnak. Tudod, az, amit te azt mondod, hogy szép bukolikus, meg érzelmileg gazdag, arra én azt mondom, hogy hiányzik például belőle a kapitalista versenynek a szellem.
Ez abszolút mértékben így van. Csak én azt gondolom, hogy nagyon sok szociológus megy ezekre a területekre, és érdeklődik a cigányok életmódja iránt. Én állandóan azon gondolkozom, hogy mi történne akkor, hogyha néhány cigány följön, és megvizsgálna, hogy a szociológusok hogy élnek, és megállapítanák azt, hogy hát igen, sok pénzt keresnek, nagyon jól gazdálkodnak, de viszont a gyerekeikkel csak karácsonykor találkoznak, a párkapcsolataikra kevés időt fordítanak, és szétrohadt körülöttük érzelmileg minden, és tedd mérlegre a kettőt. Tehát az nyilvánvaló probléma, amikor ez a két életforma egymást zavarja, és hát az utóbbi években nyilván azt látjuk, hogy itt rengeteg ilyen zavar van. De én azt gondolom, hogy a mi programunk az arról szól, hogy a jövő generációkkal kell valamit csinálni. Mi nem ennek a generációnak dolgozunk, hanem a következőnek.
Te egy olyan eszközt találtál meg szerinted, amelyben ezt a problémát csatlakozni, nem csatlakozni kikerülhetővé teszi, elsajátítják a számítógépet, aztán azt csinálnak a saját kultúrájukban, amit akarnak, nyugodtan maradhatnak benne, miközben elsajátítják a modern érintkezés egyik felületét, egyik fontos felületét, az internetet, az információs kultúrát, a számítógép használatot.
Én azt gondolom, hogy mi sem fogjuk megváltoztatni ezt a világot. 400 éven keresztül változatlan volt, és ez jó.
Innen folytatjuk a beszélgetést, kíváncsi vagyok, hogy Miklósi Gábor mit gondol erről a beilleszkedésről, meg a benszülött kultúra megőrzéséről, már ha szabad ilyet mondanom.
Nem.
Jövünk vissza. Ez itt a Szinkron Tolmácsa, az Szeretem Magyarországot klub műsora, a Rádiókafém. Cigányokról beszélgettünk, és arról, hogy a hozzájuk eljutatott számítógépes eszközök a Wi-Fi falu rendszerén belül, aminek Nyírő András az egyik gazdája, aki itt ül a stúdióban Miklósi Gáborral együtt. Szóval ez a Wi-Fi falu mit változtat azon, ahogy mély szegénységben élő emberek élnek? Hadd idézek egy SMS-t. Remek ötlet, tényleg ez lett az egyik út, ugyanakkor azt kellene ezzel párhuzamosan bevezetni, hogy a tanulást és a munkát, mint a 21. századi európai kultúrának az alapelemét elsajátítsák. Például csak az a család kap internetet, aki havi X órát dolgozik. Üdv, András.
Igen, nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne ezt folytatni. Ugye az amit most megcsináltunk, 102 falu, 1700 háztartás, ez gyakorlatilag egy próba állomása volt ennek az egész történetnek. Én azt gondolom, hogy az ügy működik, van-e igény.
És ez a munkáért kenyeret, munkáért internetet, munkáért szociális segélyt, ugye, ami most...
Erre szeretnék egy nagy fordulattal rá menni. Tehát azt látom, hogy igény van rá, és ezért folytatni szeretnénk. Szeretnénk egy szociális internet szolgáltatót létrehozni, aminek a körvonalai már látszanak. És
mitől szociális?
Pontosan attól, hogy tanulni kell. Tehát, hogy az, aki ebben a szolgáltatásban részt akar venni, annak el kell végezni egy egyhetes tanfolyamot, ami nem szintisztán az internet használatáról szól, hanem arról fog szólni, hogy hogyan kell azokat a szolgáltatásokat használni, amik jelen vannak a különböző állami intézményrendszerekben, de nem nagyon ismerik az emberek. Például az ügyfélkapu, ami nagyon fontos, az e-Magyarország, az, hogy elektronikusan tudjon ügyintézni. Ugye, hogyha valahol fontos az, hogy mondjuk egészségügyet vegyenek igénybe az emberek, az pont ott, ahol nagyon messze van az orvos, vagy az oktatási anyagok a sulinetnél. Rengeteg pénzt raktak ezekbe a projektekbe az elmúlt években, és az egyik igazi célközönség az pontosan ezekben a falvakban lakik. Tehát mi a képzést arra fogjuk kihegyezni, hogy ezeket a szolgáltatásokat tanulják meg, ismerjék meg és használják. Erre fog épülni egy második elem, ami a távoktatás, ami arról fog szólni, hogyha valaki abban egy modult el tud végezni, akkor kap a szolgáltatásból valamennyi ingyenességet. Tehát sokfajta motivációt próbálunk hozni, és végül azok, akik kijönnek ebből az egész képzésből és jól szerepelnek, azok kapnak egy speciális munkaerőpiaci támogatást, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. Tehát ez a koncepció, ami a szociális internet szolgáltatót össze fogja tartani.
Az előző rész végén arról beszéltünk, hogy Nyírő András szerint, aki a Wi-Fi falunak az egyik projektgazdája, egy ilyen modern technikai eszköznek a bevezetése nem kell feltétlenül elvezessen a helyben élő közösség több évszázada érintetlen vagy viszonylag érintetlen kultúrájának, belső működésének, világhoz való viszonyának a megváltoztatásához. Miklósi Gábort kérdezném, hogy ő ezt hogyan látja, hogy ez az asszimiláció, nem asszimiláció szociológiai, meg kulturális értelemben, meg ez az a fajta relativizmus, amit András mondott, hogy menne el egy cigány ebből a közösségből megvizsgálni az őt megvizsgáló szociológus érzelmi háztartását és érzelmi menedzsmentjét, akkor lehet, hogy ugyanolyan hiányosságokat tárna föl, mint amit mi föltárunk az ő világképükben és működésükben. Erről mi a véleményed?
Az András az előbb felrótta nekem a szóhasználatot, és erre vissza akarok térni egy pillanatra, mert ez nagyon ide kapcsolódik, amikor a társadalmi mobilitásról volt, ami nagy csúnya szó, és azt mondtam helyette, hogy felemelkedés, és lehet, hogy inkább azt kellett volna mondani, hogy mozgásba hoz, vagy helyzetbe hozás, ami valószínűleg egy, tehát egy szem, vagy PC formula, és valóban ez a fentlent kérdés, ez meg a vidék, meg a lemegyek vidékre, stb. Ugye lehet ezt folytatni, ugyanakkor nagyban vitatkoznék vele, amikor a cigányok kultúrájáról beszélt, és annak a megőrzéséről, hogy a fentlent jogossága annyiban azért előjön, hogy az egyáltalán nem mindegy, hogy egy közönség vagy egy család képes magát fenntartani, vagy pedig folyamatosan külső segítségre szorul, tehát a nagy közösség, az ország vagy a társadalom, tehát arra, hogy onnan segítséget kapjon valamilyen szociális formában. És ilyen szempontból a felmelkedésnek, és inkább úgy mondom, hogy az önfenntartóvá válásnak, vagy az erre való képesség megadásának, vagy a csatornák kinyitásának van létjogosultság, vagy ilyen értelemben van értelme arról beszélni, hogy fent vagy lent. Mikhez ugye csak a mi szempontunkból is van így, akik mondjuk ilyen középosztálybeli fehér emberként nagyon könnyen várunk, vagy náluk sokkal könnyebben várunk önfenntartóvá. Könnyebben várunk önfenntartóvá.
Szóval nagyon érdekes, egyébként volt egy nagyon érdekes tapasztalatom. Az egyik faluban, Nyésten, ez egy 30 háztartásból álló kis borsodi falu, azt a hírt hallottuk, hogy nem működik az internet. És hát ilyenkor az ember azért mondjuk mégiscsak oda megy, hogy mi a helyzet. És az derült ki, hogy hát egyrészt a polgármester akarta használni a saját laptopjáról, és nem ment neki, ez mondjuk rendben van, mert ő nem a mi ügyfelünk. De volt egy másik ember, aki nagyon hangadó volt, és azt mondta, hogy nem működik az internet, elmentünk hozzá, kiderült az, hogy ott az ügyfelszolgálattal vívott egy csomó, tényleg rossz volt a számítógépe, nem tudom, letört egy CD-olvasó, szóval mondjuk azért nem a klasszikus garanciális probléma, de azért mégis valamit mi próbáltunk rajta segíteni, aztán felrakott rá egy Windows-t, vírusos lett, és az ember fogta az egészet, és kidobta. Most ugye az elején kérdezted, hogy mitől nem történik ez meg, hát ez egy ellenpélda arra, hogy egyszer egy ilyen megtörtént, egyébként nem ez szokott történni, mégis kidobta a francba az egészet. És mivel annyira egyedi volt, és el tudtam képzelni az embert, ahogy ott dühöng, és elöntik az érzelme, és azt mondja, hogy elege, mert én is vertem már szét billentyűzetet, tehát egy kicsit éreztem a lelki közösséget, és azt mondtam, hogy oké, itt van nálunk egy számítógép, hát vegye úgy, hogy kicseréljük. De csak egy számítógép test volt nálunk. Ahhoz hiányzott egy monitor, egy billentyűzet, egy egér, és az összes csatlakozó madzag. Semmi nem volt hozzá. 30 háza van abban a faluban, leraktuk a gépet, és írd és mond, én nem is értettem, hogy mi történik, 8 perc alatt, tehát amíg ott bent beszélgettünk az emberrel, addigra előkerült egy monitor, egy billentyűzet, egy egér és a madzagok. És ezt erre én azt mondom, hogy persze sok mindenről lehet beszélni arról, hogy megbecsülik-e a pénz értékét, vagy sem. Nyilván nagyon sokan azt is mondanám, és hát ezt lehet is látni, hogy a játékautomatákba ölik a pénzt, és olyan dolgokra, hogyha elmész a házakon, nem látszik ez a segély. Itt volt egy indiai kollégánk, akivel végigmentünk ezeken a területeken, és azt kérdeztem, hogy más-e nálunk a mélyszegénység, mint náluk. És azt mondta, hogy ő nem látja ezeken a házakon azt a pénzt, azt a segélyt, hogy ez hol van. Tehát itt nem arról van szó, nem feltétlenül arról van szó, hogy valóban arra használják, amire mi gondoljuk, hogy adjuk azt a pénzt, hanem lehetséges, hogy teljesen más dolgokra, és nem is foglalkoznak vele. Tehát, hogyha például megnézed a cigány dolgokat, az ember azt gondolná, hogy mélyszegénység, cigányság nagyon közel van, de nem nagyon találsz pénzzel kapcsolatos problémákra egyáltalán említést sem. Nem azért siránkoznak, hogy jaj, de kevés pénzünk van a saját dalaikban, hanem teljesen más dolgokról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy ezek árnyaltabb kérdések és bonyolultabbak, de nagyon könnyű azt mondani, hogy fönt és lent. És tényleg valamilyen módon azért az irány az mégiscsak az, hogy lépést kell tartani a mainstream társadalommal.
A kérdés az, hogyha mondjuk most egy költségvetési tárgyalási időszak lenne, vagy jövőre ebből egy állami programot akarnak csinálni, akkor te érvelnél amellett, hogy ezt a folyamatot, a számítógépek eljuttatását, működtetését, kedvezményes internet használat, stb. Ebbe az állam szálljon be, adjon bele pénzt, vagy azt mondanád, hogy bankokat, kereskedelmi életszereplőit, biztosra ezzel adjon állami garanciát, kedvezményes hiteleket, de hagyja, hogy azért a piac vegyen ebben részt. Mi azt mondanád, szó sincs erről. Ennek tulajdonképpen ebben az, abban az értelemben non-profit módon kell működnie, vagy egy ilyen önfinanszírozó módon, hogy ti megszerzitek a pénzt innen, onnan, olyanoktól, akiknek erre van affinitása. Eladjátok ezeket az eszközöket, és így nagyjából ilyen a költségeket visszahozza a rendszer úgy 5-10 éves távlatban, mert visszafizetik a részleteket, tehát hogy nem kell ebbe belevenni sem államot, sem államigazgatás, sem törvényhozás, sem költségvetés, sem semmi ilyen dolgot.
Itt egy akkora feladattal állunk szemben, és nem elsősorban anyagilag, hanem inkább emberileg, hogy mindenki, aki ezen a területen tud segíteni, arra szükségünk van, és mi mindenkivel együtt is működtünk. Együtt működtünk, állami pénzen dolgoztunk. De ugyanakkor például beszállt a Magyar Telekom, ideadta az internetes hálózatát. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok beszálltak, mert részt vettek és mikrohitelt adtak. Evel elég jelentős kockázatot váltak. És részt vettek az emberek, 30 millió forintnyi pénz jött össze, gyűrött 5000 forintosokból a számítógépekre. Én azt gondolom, és részt vettek olyan cégek is, barátaim internetes körökből, akik adott esetben 200 ezer forintot adtak akkor, amikor nagyon-nagyon kellett nekünk 200 ezer forint azért, hogy tudjuk folytatni a munkákat. És azt gondolom, hogy ez az összefogás az, ami hihetetlenül fontos, mert azt az ügyfeleink érzékelik, hogy ez a dolog, hogy ők bekapcsolódjanak, nem csak nekik fontos, és nem csak nekem fontos, hanem mindannyiunknak.
Holnaptól legyen ebből kormányprogram, terjesszék ki az egész országra?
Én nem gondolom azt, hogy az egész országra kéne kiterjeszteni, én azt gondolom, hogy ez egy európai programnak kell, hogy legyen. Mindenütt, ahol mély szegénység van, ott ez a program releváns, és azon is dolgozunk, hogy ez így történjen. Magyarországon egy pilotot folytatunk, de azt gondolom, hogy ha ez sikeres, és most az első jelek azért jók, akkor ebből egy olyan programot kell csinálni, ami ugyanúgy, ahogy a távközlés nemzetközi, tehát ugyanúgy egy szociális internet szolgáltatónak is nemzetközinek kell lennie. Ezen dolgozunk.
Ha bárki belelapoz az uniós projektek, a tavalyi uniós projektekről kiadott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egy 77 legsikeresebb projekt, vagy valami ilyen című könyvet, belelapozhatja abban, milyen projektek vannak. A különböző városoknak, a főterének a márványával való beburkolásán át a mindenféle vízműtelepekig vannak benne jók is, rosszak is, azt gondolom, hogy egy ilyen projektnek az első oldalon kéne szerepelni. Tehát, hogy valaminek tényleg van haszna, akkor ez ez.
Akkor kerüljem is el az olyan kérdéseket, mint fehér ember megy misszionárius poszban meghódítani vagy kulturálisan meghódítani a kevésbé fejletteket, meg ilyeneket. Tehát mindezt felejtsük el, mert ezeknek a dolgoknak épp az a lényeg, hogy megkerülik ezt a problémát?
Én szeretnék ebben sokkal szerényebb lenni. Tehát én azt mondanám, hogy a miénk egy program a sok közül. Nagyon sokan dolgoznak. Van, aki oda költözött, és a saját életével, a saját példájával próbál valamit tenni. Sokféle megközelítés van, és ez nagyon fontos, hogy azért ebben az országban van egyfajta szolidaritás. Tehát nagyon sokat beszélünk arról, hogy igen, félig meddig apartheid, meg elítélünk, könnyen kimondjuk azt a szót, hogy rasszista. A másik oldalt is kell látnunk, hogy sokan gondolkoznak abban, hogy mit lehetne tenni. És ez nagyon jó, mi egy vagyunk ebből a csapatból. És azt gondolom, hogy ami kormányprogram lehet, vagy ahol ezen lehet gondolkozni, az, hogy ezeket a kezdeményezéseket bátorítani kell. Ma egy civil szervezet nagyon sokfajta nehézség előtt áll, fölösleges nehézségek elől. És szerintem ebben volna érdemes sokat gondolkozni, hogy azok, akik az életüket teszik erre, valamit megpróbálnak tenni, azok fölösleges problémákkal ne nézzenek szembe itt Budapesten.
Az van, hogy ott is azok veszik inkább igénybe ezeket a szolgáltatásokat, akik a helyi közösségben, a mély szegénységben élők között a kevésbé mély szegények?
Igen, ez mindenképpen így van, tehát az teljesen egyértelmű, például Sejeben, ez egy 100 háztartásból álló kis falu, ott 10 háztartással kezdtünk, és most 50-en használják ezt a szolgáltatást. Nyilván ott már hatalmas az internet penetráció, megközelített az országos átlagot. De általában mindig úgy szokott ez a dolog történni, hogy nagyon kemény kiírásunk van, ami meghatároz azt, hogy ki vehet ebben részt. Tehát mondjuk a helyi úgymond intelligencia nem nagyon, csak hát azt kell látni, hogy ezekben a falvakban nincs helyi intelligencia. De vannak emberek, akik azt mondják magukról, hogy nekik nem kell. Kijön a házából egy üres tekintete, és azt mondja, hogy köszönöm, nekem nem kell számítógép, ide semmi nem kell. És ott nekünk nincs dolgunk. Mi abban akarunk dolgozni, aki azt mondja, hogy én akarok, nekem annyira kell ez, az én gyerekemnek annyira kell, látom rajta, hogy kell, hogy odaadom a pénzemet, még akkor is, hogyha most lehet, hogy valamit nélkülöznem kell. Nekünk ez az ambíció kell. Mi ennek az ambíciónak vagyunk a partnere.
De azt mondod, hogy ugyanakkor, ha már ott vagytok benne a faluban, benne a településen, akkor előbb-utóbb az is rákap az ízére, aki kezdetben utálja, nem szereti, nem tudja, mire használ?
Biztos, hogy terjed, és biztos vannak olyanok, akik soha nem fognak ebben foglalkozni. És azt gondolom, hogy ez a dolgok rendje. Tehát ahogy azt mondom, hogy mi egy vagyunk a sok csapat közül, aki ezen a területen dolgozik, azt gondolom, hogy nem is fogunk világot megváltani ezen a területen. Tehát én borzasztó boldog vagyok akkor, hogyha találunk 100-150 olyan gyereket, aki el fogja majd mondani 20-25 év múlva, amikor meg fogja kérdezni lehet ebben a stúdióban, hogy hogyan került ide, és azt fogja mondani, hogy én kaptam egy számítógépet, amikor 8 éves voltam, és elkezdtem internetezni, és ez elindított. Egy picit úgy vagyunk ebben, talán szentimentális, de lehet, hogy én megengedhetem magamnak.
Éppen most akartam befejezni a műsort, most akartam megszervezni, gyere, indítsuk rá egy zenét, mert ennél nem tudok jobb végszót, mint hogy most itt
szóval
ezt
egy picit, felépítettem. Egy picit én úgy érzem, hogy, hogy tényleg úgy vagyunk vele, mint amikor valaki fát ültet, hogy a jövőt nézi, és sok-sok évre néz előre.
Látom Miklósi Gábor arcát, teljesen elolvadva néz téged, és azt mondja, miközben mosolyog, hogy hát igen, íme az ember, aki megtalálta lehetséges jó megoldások egyikét, jól mondom?
Köszönöm, Péter, olvastam az arcomban.
Nagyon viccesek vagytok, én is köszönöm.
Szerintem zenéljünk most egy kicsit, mert úgy érzem, hogy ennek a témának a végre értünk, abban az értelemben is, hogy végre egy olyan beszélgetés, amelyben a vendégünk elmondott valami konkrét megoldást, amelytől az embernek jó kedve lesz, és nem azt állapítja meg, mint amit mi is az Erzsébetvárosi Panamák kapcsán, hogy hát ez csak dagonya, és sosem lesz ennél jobb, és nincs ebből kiút. Úgyhogy köszönöm szépen Nyírő Andrásnak az itt létét, meg Miklósi Gábornak is, és most zenélni fogunk. Valamit hallok, amit én nem tudok. Ja igen, az elköszönések, mert az ilyen, csak gondoltam, hogy még visszajövünk az elköszönésre, nem fogunk már elköszönni, idő van, jelzik nekem, úgyhogy akkor most zenélni fogunk egy kicsit, és akkor ez volt a Szinkron Tolmács, ezen a héten, jövő héten is jelentkezünk, majd akkor is hallgassatok minket, sziasztok!